Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Sámuel próféta első könyve 21. fejezetében, a 15. és a 16. versekben eképpen. Akkor ezt mondta Ákis az udvari embereknek, hát nem látjátok, hogy ez az ember bolond, minek hoztátok ide? Nincs itt elég bolond. Ide hoztátok még ezt is, hogy a bolondját járassa velem. Egy ilyen kerüljön a házamba. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, folytatva Sámuel próféta első könyvének magyarázatát, a 21. fejezet, a soron következő igerész, ahol egy ellentétre szeretnék rámutatni, és ez a kiáltó ellentét képezi ezen az Isten tiszteleten az üzenetet, és adja nekünk ugyanakkor az evangéliumot, az örömhírt ebben az ószövetségi igében is. Először is előttünk áll az ember bolondsága, majd részletesen szólok erről, hogy mit jelent ez. És ezzel szemben a mai igében és a teljes írás összefüggésében az Isten bölcsessége, megváltó szeretete, és a kettő kiáltó ellentétét látva, amely ugyanakkor számunkra az egyetlen egy megoldás, hogy Isten bölcsessége, megváltó Krisztusban közölt szeretete behatol a mi életünk bolondságaiba, és bölcsé hívő emberekké tesz bennünket, az ő népét, arra késztet bennünket, hogy leboruljunk előtte, és magasztaljuk őt, és hiszem, hogy az ige magyarázat végére, amikor ez a nehéz ószövetségi ige, ez a szövevényes ószövetségi ige egy kicsit kibomlik, érthetővé válik, és élő üzenetté, ehető kenyérré lesz számunkra. Mi magunk is az Isten magasztalásával, ezzel a leborulással távozhatunk el innen az Úr templomából. Tehát először is szó van egyik oldalon az ember bolondságáról, ami ebben az esetben Dávid bolond viselkedésében mutatkozik meg, és azt kell mondani sajnos, hogy ez a bolondság nem csak tettetett bolondság, hanem Dávid itt tényleg bolondul viselkedik, hogy az ige szóhasználatánál maradjak. És súlyosbítja a helyzetet az, hogy ez a bolondság nem a hitnek bolondsága, ahogy például az apostollal kapcsolatban, amikor ő bizonyságot tesz a feltámadott Jézus Krisztusról, akkor Agrippa király legyintve ennyit mond neki, hogy bolond vagy te, Pál. Tehát ez a bolondság nem a hit bolondsága, hanem a hitetlenség bolondsága, amiről szintén vall Pál apostol is, mert egykor ilyen voltam, hitetlenségemben bolondul, tudatlanul cselekedtem, és ez az újszövetségi igevers pontosan definiálja azt a bolondságot, ami itt nem a hit, hanem a hitetlenség bolondsága, és sajnos nem egy tettetett, hanem egy tényleges bolondság Dávid mostani helyzetében. Miről van szó? Arról van szó, hogy Dávid valóban nagyon szorult helyzetbe került. Minden tekintetben mélypontot él át. Ez a helyzetéből, a szorongatott helyzetéből fakadó mélypont, ezáltal egy helyzeti és lelki mélypont is, hiszen két héttel ezelőtt magyaráztuk az előző szakaszt, Saul királlyal egyértelműen szakítania kellett, tudta, hogy az életére tör, nyilvánvalóvá kellett hoznia, hogy ő a másik oldalon áll, és ebből az is következett, hogy hűséges barátjától, egyetlen segítőjétől, Jónátántól is búcsút kellett vennie, és most a pusztában van, menekül, teljesen egyedül van, életveszélyes helyzetben, tele félelemmel és rettegéssel, miközben éhes, testi értelemben és lelki értelemben. Nem kell tovább magyarázni, hogy milyen helyzet ez, ilyen szorongattatott helyzetben lehettünk már mi is, ahol, mint Dávid, elfeledkezünk még az Isten ígéreteiről is. Mert Dávid most nem látja az Isten ígéreteit. Elfelejti azt, hogy Saul királyt elvetette az Isten, és ő az Isten szíve szerint való kedves ember, az ő választottja. Most nem látja az Isten ígéreteit sem. Olyan mélyen van, szinte azt kérdezi, hogy hol van az Isten. Olyan nagy a jelen nyomorúsága, hogy homályba borul, reménytelenné, teljesen bizonytalanná lesz a jövő. Tehát ez egy ilyen helyzeti és ebből következő lelki mélypont, de sajnos nem csak az. Nem csak helyzeti és lelki mélypont az, amiben Dávid senyved, hanem hitbeli mélypont is. Ő, aki a zsoltárok jó részét írta. Hányszor kiáltott fel az Úrhoz, tudva a megoldást, hogy ilyen helyzetben kihez kell fordulni, hova kell fordulni, ki előtt lehet kiönteni a szívünket, az Úrra hagyatkozva, könyörögve megoldásért, de mindenben az Isten akaratára bízva az életét. És a zsoltár irodalom többségének szerzője most hallgat. Most nem kiált, elfelejtett kiáltani, mintha elfelejtett volna imádkozni. Igen, ez egy hitbeli mélypont is, ami ebből a szorongatott helyzetből, lelkiállapotból következő hitbeli mélypont, és olyan kedves testvérek, mikor egy vadállatot ketrecbe zárnak, és teljesen megvadul, amíg ereje teljében van, tombol, dühöng, és rángatja, döngeti a ketrecet, így viselkedik Dávid, vagy mint amikor egy madarat bezárnak egy zárt helyre, és nem tud sem erre menekülni, ameddig ereje van, kétségbe esetten, megzavarodottan, reddes, mindaddig, amíg elfogy az ereje, és erőtelenül vagy élettelenül hullik alá. Így viselkedik Dávid. Megzavarodik. Pánikba esik. Nem kiált hitbeli mélypont, hanem a saját erejével akarja megoldani ezt a helyzetet. És össze-vissza cselekszik mindent. Valahogy úgy, kedves testvérek, olyan feltörgetett módon, ahogy mi, mai emberek, próbáljuk a saját kezünkbe venni az életünket élő hit nélkül, és állandóan pörgünk, kapkodunk, egyik dologba belefogunk, aztán következik a másik, egyik ingert követi a másik, mintha menekülnénk. És ennek a következménye egyfajta megzavarodás, és egy idő után, főleg, hogyha nehéz dolgokat, komoly dolgokat kell eldönteni, figyeljük meg, hogy egyik hibát halmozzuk a másik után, ahelyett, hogy egy kicsit megállnánk el, csendesednénk és kiáltanánk. Ilyen helyzetbe került Dávid. Csak nagyon röviden, hogy értsük az igét, ez két esemény is mutatja ezt a zavarodottságot. Először is elmegy az akkori szentélybe, Nóba, Ahimélek paphoz. És kéri ennek a papnak a segítségét, aki nem ismeri a hátteret, és azt mondja, hát ez a király veje, a király híres harcosa, persze, hogy segítek neki. És ad neki kenyeret, meg odaadja neki Góliátnak a kardját. Figyelmesen hallgattuk az igét. Észrevettük, hogy amikor Ahimélek megkérdezi, hogy mi áradban van, akkor Dávid hazudik. Azt mondja, hogy a király küldött, nem mondhatom el, hogy milyen célból, titkos állami ügy, a legényeim itt vannak, de kívül maradtak, hogy ők se tudjanak meg semmit. Dávid hazudik. Ilyen mélyre jut az Isten embere. És hogy milyen súlyos a helyzet. Háttérben ott van egy besúgó, Saul király embere, az edomi dóiég, és azonnal jelenti, hogy Ahimélek főpap segítette Dávidot, kenyeret és kardot adott neki, és tudjuk majd a következő fejezetekből, de a bibliaolvasó emberek azok pontosan tudják, hogy ezért Saul király oldhatatlan dühében megölte Ahimélek főpapot, kiirtotta a főpapságot, a teljes papságot, és a város teljes lakosságát. Dávid hazugságának a következménye tömegmészállás lett. Volt már ilyen a világ történelemben, de döbbenetes, muszáj így látnunk az összefüggéseket. Egy ember, aki helyzeti, lelki mélyponton van, ezt követi a hitbeli mélypont, elfel kiáltani, imádkozni, teljesen megzavarodik, és ennek a következménye hazugság, tömegmészállás, sőt, folytassam a sort, utána az ellenségeinek a királyához, a filiszteusokhoz megy. Idáig jut Dávid, és amikor rájön arra, hogy felismerték, akkor itt bolondnak tetteti magát, és ezzel Ákis király már nem foglalkozik, a filiszteus király, van itt bolond elég, ne járassátok velem a bolondot tovább, ez egy külön prédikáció tárgya lehetne, erről most nem kívánok beszélni. Meddig lehet eljutni? Szorongattatott helyzetben. Ez itt a kérdés. Hogyan viselkedünk mi akkor, amikor megszorongat bennünket az élet? Amikor nem látjuk a kiutat? Amikor nagyon fáj a jelenmel, próbáljuk, bocsánat a kifejezésért, empatikusan is szemlélni Dávid király helyzetét? Látszik rajtunk, hogy hívő emberek vagyunk? Vagy mi is elfelejtünk kiáltani, kétségbeesünk, össze-vissza kapkodunk? Teljesen megzavarodunk, és hibát-hibára halmozunk, hazudunk, és kardot kérünk, és mi magunk akarjuk megoldani a dolgokat? Hatalmas kérdések ezek. Nem sorolom tovább, de ugye kirajzolódik ez a szövevényes ige, annak minden mélységes hátterével. Előttünk van a bolond ember, aki nem csak tettette a bolondságát, hanem hitetlenségében bolondul és tudatlanul cselekedett. De a másik oldalon, ebben az ószövetségi igében, és itt higgyük segítségül a teljes írás összefüggését, ott van az evangélium. És én igazából azért ecseteltem ilyen hosszan az első gondolatsort, hogy annál inkább felragyogjon előttünk az evangélium, miközben az ige magyarázat is a feladatom természetesen, hogy vegyük észre az evangéliumot. Mert egyrészt Isten azért engedi meg a bolondá lett Dávidnak, a bölcs és szerető Isten, hogy idáig eljusson, hogy aztán ismerve a folytatást szembesülhessen a saját bolondságával, hogy önvizsgálatot tarthasson. És tegyük ezt meg mi is, töredelmes szívvel, Urunk, nélküled ilyenek vagyunk. Én is ilyen vagyok. Tele van az életem bolond, elhibázott tettekkel, és mindannyiunké. De az evangélium következő lépcsője az, hogy Isten ennek ellenére nem vetette el Dávidot, nem veti el az övéit, nem veti el az ő népét. Továbbra is megtartott a szeretetében, az ő terve nem változik, az ő terve megmásíthatatlan. Továbbra is vallja az Istene mélypont ellenére, hogy ő a szívemnek kedves ember, ő az én választottam, ő a király, az ő utódaiból születik majd meg a megváltó Jézus Krisztus. Olyan ez, hogy új szövetségi paralel helyet is mondjak, mint amikor Péter megtagadta az ő urát, és találkozik azon az estén a tekintetük, és aztán később a feltámadott Jézus Krisztus ezzel a megmásíthatatlan kegyelemmel, szeretettel megkérdezi, hogy szeretsz-e engem? Majd elküldi szolgálatra, legeltesd az én juhaimat. Micsoda felfoghatatlan kegyelem, a bölcs Istennek a szeretete. Szembesít bennünket, ami Urunk, ilyenek vagyunk, ezért állunk az ő világosságában. De ugyanakkor hirdeti az evangéliumot, hogy Dávidot, Pétert nem vetett el az Isten, bennünket sem vet el az Isten, nem engedi el az ő népét, az ő szeretetétől, az övéit senki és semmi el nem választhatja. És ez nekünk vigasztalás, örök, öröm, reménység és erőforrás. Az evangélium harmadik lépcsője, vegyük észre, hogyha ez az Isten akarata, és sokszor ez az Isten akarata, már a szorult helyzetben, már ebben a világban is ad nekünk konkrét segítséget. Ahogy ott Dávidnak adott konkrét segítséget, amikor Ahimélek pap odaadta a szent kenyereket. Itt megint csak egy nagy zárójel, mert külön prédikáció, hogy az irgalom az minden vallási törvényt felülír. Jézus Krisztus is ezt tanította. Isten jól él az irgalommal. Az a baj, hogy az ember mindig visszaél az irgalommal. Ezért kell a törvény is, de mondom, ez is egy külön prédikáció. De kapott konkrét segítséget. Nem volt más kenyér. Ahimélektől megkapta a szent kenyereket az életével füzetett ezért, szinte ebben Jézus Krisztus előképe. És megkapta a konkrét segítséget akkor is, amikor bolondnak tetette magát, és megúszta. Noha megismerték, át is mégis elengedte. Pedig az ellenségeinél keresett védelmet, idáig jutott Dávid király. Vedd észre, amikor az Isten konkrétan aláhajol, megsegít. Hát hányszor élem át én is azt, hogy van egy probléma, és nem tudom a megoldást, és nem tudok aludni. Már szinte tényleg a pánik tör rám. És másnap reggel megújul az Isten irgalma, és történik valami, és egy csapásra sorba oldódnak meg azok a problémák, amiben nem láttam emberileg megoldást. Van erre szemünk? Van erre szívünk, hitünk, hogy ezt észrevegyük, amikor konkrétan segít az Úristen, belenyúl, és egy adott szituációból ad szabadítást, kimenekedést? Szembesít az Isten, nem vet el az Isten. Konkrétan segít a mi bölcs, szerető Istenünk. De még ennél is többet tesz. Valóságosan megszabadít. Megvált. És Dávid utódában, Jézus Krisztusban, mert végezetül csak ez az evangélium örök és valóságos szabadítást adott nekünk. Mert a Golgotai kereszten az engedelmes, bűntelen Jézus Krisztus, aki soha nem hazudott, aki soha nem tettette magát, ő ment fel a keresztfára, és miattunk, helyettünk, érettünk, meghalt, hogy az Isten rajtunk könyörülhessen, és harmadnapra feltámadott a halálból, hogy örök életet, üdvösséget adjon nekünk, és az az örök élet, üdvösség már ebben a földi életben elkezdődjék, jól figyelj, hogy a legszorongatottabb helyzetben is hittel éljük meg életünk minden percét, ráhagyatkozva az Úr akaratára, és hitben legyünk bolondok, ha a világ annak tart bennünket, nem pedig a hitetlenségben. Tehát az egyik oldalon a hitetlenség bolondsága, a bolond ember, a bolond Dávid, a másik oldalon pedig a bölcs Isten, aki határtalanul szeret bennünket, és Jézus Krisztusban megváltott. A nyomorúság, a bűn és az evangélium átjárja és újjászüli az életünket. Minden erőltetés nélkül ott van az örömhír ebben a nehéz, bonyolult ószövetségi igében, és olyan öröm volt ezt felfedezni nekem is, őszintén megmondom, testvéreim. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. És szinte tegyük azt, amit a római katolikus liturgiában, nagy héten a passiónál, annál a résznél tesznek a katolikus testvérek. Amikor odaérnek, hogy Jézus ezeket mondván kilehelte lelkét. És leborulnak, és percekig néma csendben vannak. Mert ez olyan határtalan szeretet, amely beleszól a mi sokféleképpen bolond életünkbe, hogy ezt már csak hirdetni lehet, de megmagyarázni nem. Csak leborulva imádni és elfogadni, és ezért magasztalni az Istent. Ez olyan kegyelem, kedves testvéreim, mint amikor az esős, borús, sötét, őszi időjárásban egyszer csak felragyog a nap, és kialakul a szivárvány az égen, amely Isten emberrel kötött szövetségének a jele. Szóval menjünk el ezzel az örömmel, hát annyi bolondság van az életünkben. Testvéreim, a bolondját járatjuk egymással. Én már nagyon belefáradtam ebben. És mégis az evangélium örömével mehetünk el, hogy lehet másképp. Isten szeret. Ami bolondságunkat átjárja az ő bölcsessége, hogy a hit bolondságával, szentségével éljünk ebben a világban. Szóval a római levél 11. fejezetének himnikus szárnyalású doxológiájával tudom befejezni ezt az ige hirdetést. Ó Isten bölcsességének, gazdagságának mélysége! Milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ki tudna neki visszafizetni bármit is? Őtőle, ő érette, ő általa van minden. Övé a dicsőség örökkön örökké. Aki idáig eljutott, az boldog ember, az boldog mi, boldogok vagyunk. Amen. Istenünk, csendben megállva előtted, leborulunk és csak magasztalni tudunk téged. Azért a határtalan szeretetért, amit egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban megmutattál rajtunk, amely hordoz bennünket, amely megváltott, amely örök életet, üdvösséget ajándékozott nekünk, amely a mi hitetlen bolondságunkat újjászüli a hit szent bolondságává. Köszönjük, hogy az ige hirdetés bolondsága által ez a nehéz, szövevényes ige megnyílt előttünk. Köszönjük az élő, aktuális üzenetet, olyan nagy szükségünk volt erre. Köszönjük, hogy Te újjá szültél bennünket. Köszönjük, hogy szolgálatra küldtél. Köszönjük, hogy megáldod a Te népedet itt Almádigon, szerte az országban, minden nyomorúságunk ellenére, szerte a világban. Hiszen tudjuk, hisszük, a kereszténység ügye győztes ügy, mert Te feltámadtál a halálból. Urunk, könyörögve kérünk, a szorongatott helyzetben vagyunk is. El ne felejtsünk kiáltani. Jusson eszünkbe a Te igéd, annak ígéretei. Köszönjük, hogy Te nem mondasz le rólunk. Te megtartod a Te ígéretedet, ahogy Dávidot sem vetetted el. És ez az örökké való szeretet nekünk most bátorságot, erőt, szilárdságot, reménységet, örömöt ajándékoz. Ezzel áld meg jövőhetünket, egész életünket, szolgálatunkat, népünket, szeretteinket, mindazokat, akiket ránk bíztál. Még nem megérkezünk Te hozzád. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.